az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Amen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennállva a 24. Zsoltárral magasztaljuk a mi Istenünket. A 24. Zsoltár, az Úr bír ez egész földdel. Minden versét. A 125. Zsoltárnak 4 verse van, mind a 4 versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű veszedelemben.
Thank you.
szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akinek, akiben nincs változás, fénynek vagy árnyéknak változása. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint olvasom a Máté írása szerint való szent evangélium 21. fejezetéből, a 33. és következő versekből így. Más példázatot halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált, és az gyepűvel körülvette, sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt a munkásoknak, és elutazott. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Ismét küldött más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is ugyanúgy cselekedtek. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondták maguk közt, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjött a szőlőnek ura, mit cselekedett ezekkel a munkásokkal? Mondták neki, mint gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik bérbe adják majd neki a gyümölcsöt annak idejében. Mondta nekik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegeletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és aki erre a kőre esik, szétszúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. És a főpapok és farizeusok halván az ő példázatait megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarták őt fogni, megfélemlettek a sokasságtól, mivel hogy úgy tartották őt, mint prófétát. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Most pedig jöjjetek, szeretteim, boruljunk le a mi Urunk előtt, imádkozzunk őhozzá egyébben. Dicsőség legyen neked, Atyafiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, amiképpen kezdetben dicsőség volt, úgy legyen dicsőség most is, mind örökkön örökké. Hódolattal állunk meg előtted, Urunk, és hálát adunk a te napodért, amikor úgy jöhetünk eléd, hogy nem csak magános csöndességünkben, hanem a gyülekezet közösségében is imádhatunk téged, és hálát adhatunk neked minden javadért. Köszönjük neked az ígét, a te szavadat, amellyel mindig megszólítasz bennünket, és nem hagysz sötétségben, nem hagysz bizonytalanságban. Ó, Urunk, köszönjük az elmúlt hetet, a kegyelmi időt, hiszen azért tartasz még, amíg a földön élhetünk, mert a te kegyelmi időt tart, és várod a mi megtérésünket. Urunk Istenünk, bűnbánattal valljuk meg sok engedetlenségünket, lázadozásunkat, hűtlenségünket. De, Urunk, köszönjük, hogy hűtlenségünk ellenére is Te hű maradsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérünk Téged most, légy közöttünk ígéddel és szent lelkeddel, áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket bőti mérséklettel. Mindentől tudjuk távol tartani magunkat, ami tőled elválasztana. És, Urunk, éljünk mindazokkal a javakkal, amelyek összekötnek bennünket veled. Urunk Istenünk, úgy áld meg a mi bőti útunkat, hogy méltóképpen készülhessünk a nagy hétre, hogy lélekben végigjárhassunk megváltó Jézus Krisztusunk szenvedésének állomásait, és ez még közelebb vonjon ő hozzá minket. Légy közöttünk, Urunk, áld meg minket, szentelj meg minket, Jézus Krisztusunkért kérünk. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a Heidelbergi Kátén következő kérdéseit és feleleteit. Gyermekeinket pedig elbocsátjuk a gyerekisten tiszteletre.
Kedves testvérek, három kérdés és a ráadott válasz. Olvasom most a Heidelbergi Kátéból, és ezen gondolkodjunk el, és zárjuk a szívünkbe. Miért mondod ezt, ül a mindenható Atyaistennek jobbján? Mert Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nékünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjával együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Köszönöm a figyelmet.
Az Úr áldja meg szívünkben a Káténak a mondani valóját. Készüljünk az ige hirdetésre a 173. dicséret éneklésével. Nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amely megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban. Közelebbről még egyszer a Máté írása szerint való Szent Evangélium 21. fejezetében, ebben is a 33-tól a 46. versig terjedő szakaszt majd olvassuk el otthon imádságos csöndességünkben újra. Ebből felolvasom még a 38., 39., 40. és 41. verset. A következőképpen szól Urunk ezekben a versekben hozzánk. De a munkások meglátván a fiút mondták maguk közt. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjön a szőlőnek, ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondták neki, mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik bérbe adják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Amen. Szeretett testvéreim, Jézus Urunk ebben a példázatban a választott nép szomorú történetét mutatja be. Ez a példázat azonban vádbeszéd is a választott nép vezetőivel szemben, vezetői ellen, valamint választ is ad arra a kérdésre, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus, milyen hatalma van Jézus Urunknak, és honnan van az ő hatalma. Benne van ebben a példázatban az, hogy hogyan vetette meg, és hogyan vetette el a választott nép az ő prófétáit, az igaz prófétákat. Benne van ebben a példázatban karácsony csodája, hogy elküldte Isten az ő egyszülött fiát ebbe a világba, ennek a világnak nagy szőlős kertjébe. Aztán benne van a szenvedés történet is, minden tragédiájával egyetemben, ahogy megölik a fiút, mint az atya örökösét. De benne van ebben a példázatban egy örömhír is, ugyanis az a bizonyos megvetett szegeletkő, sarokkő a lelkiház összetartójává lett, nagyon fontos, a legfontosabb lett ezen a világon. A rossznak persze botránkozást jelent, a jóknak pedig üdvösséget. Szeretteim, a példázat igazsága az nem csak akkor hatott, nem csak akkor volt igazsága, hanem az üzenet ma is érvényes, minden korra érvényes, és minden emberre kiterjed. Erre szeretném tenni a hangsúlyt, testvéreim, Isten segítségével, erre a mondani valóra. Tehát vád ellenünk, ha mi magunk is gonosz szőlő munkások lennénk, de választ kapunk arra is, hogy személy szerint nekünk, neked és nekem kicsoda Jézus Krisztus. Az első üzenet ebből az igéből az, hogy a szőlőskert nem a miénk. Csak sávfárkodásra kaptuk. Nem csak az édenkertbe mondja az Úr, ősszüleinknek, hogy műveljék, őrizzék azt a kertet, hanem az édenen kívül is. A mi feladatunk az, hogy a ránk bízottakat becsüljük meg, a ránk bízottakkal jól sávvárkodjunk. Testvéreim, a szőlőskert nem a miénk, hanem az örökkévaló Istené. Ahogy a 24. Zsoltárban is énekeltük, illetve előimádságként felolvastam, az Úré a föld és annak teljessége. A példázat arról beszél, hogy Isten miután ezt a szőlőskertet összkomfortossá tette, szőlőmunkásukat fogadott, és nekik bérbe adta. Testvéreim, Jézus Krisztus korában ez a bérbeadás kétféleképpen történt. Először is megállapodhatott a gazda a munkásokkal, illetve a bérlőkkel úgy, hogy a bérleti díjat egy összegben fizetik ki, a termés nagyságától, mennyiségétől függetlenül. Tehát látjuk, hogy ez egy kicsit kockázatos, mert hogyha jó volt a termés, akkor ezek a munkások, bérlők szinte mellényzsebbül kifizették a bérleti díjat. Azonban, ha rosszul termett a szőlő, akkor a bérleti díj kifizetésébe belerokkanhatott, bele tönkre mehetett a bérlő vagy a munkás. Na, a másik fajta megállapodás az termésfüggő volt. Bérleti díjként a termésnek csak egy részét kellett, hogy odaadja a bérlő, miután a szőlő meghozta maga gyümölcsét, az előre megállapított mércét a szőlő terméséből, azt a bizonyos százalékot a bérlő kifizethette, és érezzük, testvéreim, hogy ez volt a kedvezőbb megállapodás kettejük között. A példázat szerint a gazda ez utóbbi kedvező megállapodást kötötte a munkásokkal, a bérlőkkel, a termésből csak egy részt kért, azt a részt, ami őt megillette. Szeretteim, ez ma ránk nézve azt jelenti, hogy nekünk is vissza kellene valamit adnunk abból, amit kaptunk a mi Urunktól. Egy részt kér Isten tőlünk csak. Az ige más helyen meg is kérdezi, Pál apostol leveleiben olvassuk, mit van, amit ne úgy kaptál volna. Mit vár tőlünk a mi Urunk? Amit kaptunk, abból csak egy részt. Dicsőségének szolgálatát kéri, és az ő dicsőségének szolgálatára kéri ezt a részt. Legyen hála az Úrnak azokért a testvérekért, akik a szívüket átadták az Úrnak, és így természetes, hogy jó szívvel vállalják azt is, hogy például tizedet fizetnek az egyháznak, és ezt a vállalásukat rendszeresen teljesítik. Többen beleteszik a maguk nem kis adományát a persejbe, mások pontosan befizetik az egyház fenntartói járulékokat. Legtöbben azonban a világon, a Magyarországon is, meg a világban is egyáltalán nem törődnek a minket megajándékozó Istennel. Nem törődnek Jézus Krisztus földi testével, az egyházzal. Nem csak szívük, a pénztárcájuk is zárva marad, ha Isten ügyéről van szó. Pedig tudnunk kell, a szőlőskert nem a miénk. Minden az örökkévaló Istené. Tőle kapunk mindent, ajándékot, lehetőségeket az élet jobb megélésére. Várja a mi hálánkat, amivel tartozunk neki. Az ige második üzenet az, hogy a szőlőskertet Isten minden jóval ellátta. Hát olyan szép, összkomfortos ez a világ. Jó lenne ez a világ, ha az ember közben el nem rontotta volna. Azt írja a példázat, illetve Jézus Urunk azt mondja ebbe a példázatban, hogy abban a szőlőskertben volt minden. Körülkerítette a gazda, hogy a tolvajok, rablók ne tudjanak bemenni, hogy ellopnák azt a szőlőtermést. Aztán volt borsajtó, ilyen kádak, amelyekben kisajtolták a gyümölcsből a levét, meg őrtornyok is voltak. Ott volt valaki, aki vigyázott, szétnézett a szőlőskert körül, és ha illetéktelenek jöttek, akkor onnan az őrtoronyból értesítette a munkásokat, vigyázzanak. Testvéreim, ennek a szőlőskertnek a példája az Ószövetségből jön, Ézsaiás próféta írja le, és érdekes módon a korabeli rabbik úgy magyarázták a szőlőskertnek a történetét, hogy Isten a maga népét is körülkeríti, mint ahogy a szőlőt körülkerítette a házigazda. Meg ahogy énekeltük a 125. Zsoltárban is, és mint Jeruzsálemet hegyek veszik körül, úgy veszi körül az ő népét az Úristen. Tehát kerítéssel körülvesz bennünket, nem fakerítéssel, nem kőfallal, hanem önmagával, és az ő törvényével véd bennünket, hogy le ne gázoljon bennünket semmiféle tévtanítás, és semmiféle ellenséges mesterkedés. Testvéreim, van ebben a szőlőskertben prés is, amely ellen nagyon sokan tiltakoznak, hiszen ez a szenvedés, sajtolás. Miért szenvedted, sajtol bennünket sokszor a mi Urunk? Nem azért, mert haragszik ránk, hanem azért, mert szeret, mert nem akarja, hogy elveszünk gőgünk, kevésségünk, elbizakodottságunk miatt. Tehát mit sajtol, mit akar kisajtolni Isten belőlünk? A gőgöt, a kevésséget, az elbizakodottságot. És azt akarja, hogy tudjunk előtte alázattal járni. Ezért van a sajtó, a prés. Az őrtornyokat pedig azt mondja a rabbi, hogy prófétákat állított oda Isten a nép életébe, akik ráláttak a nép bűneire, meg számon kérték a néptől azt, amivel tartoznak az örökkévaló Úrnak. Kérte a bűnbánó szívet, az engedelmes lelket, és ezek a proféták igyekeztek arra, hogy amit a vezetők elrontottak, azt ők szerették volna jóvá tenni, helyrehozni, isteni üzenettel. A megromlott vallásosság helyett a hívő életre tették a proféták a hangsúlyt. Hirdették a megtérést, amellyel a mi Urunknak tartozunk. De hirdették ezzel együtt a megtérőknek Isten kegyelmét, Isten megbocsátását, az ő könyörületét. A meg nem térés esetén azonban az isteni ítélet súlyosságát hangoztatták, nem egyszer még szimbolikus prédikációkkal is azért, hogy ébredjen az emberiség. Persze az ítélet hirdetés miatt nem nagyon szerették Istennek az igaz profétáit, mert könyörtelenül megmondták az igazságot az ember szemébe is, és a népnek a nyilvános füle hallatára is. És a harmadik dolog, amit meg kell látnunk a példázatból, hogy mit tesznek a szőlő munkások a szolgákkal, illetve a fiúval, az örökössel, és mit tesz Isten ezekkel a hálátlan szőlőmunkásokkal. Testvéreim, a példázatbeli házigazda elküldi a maga szolgáit a szőlő bérlőihez, hogy elkérje azt, ami az övé. Nem ami az övéki, amit nekik ajándékozott, hanem az, ami őt illeti. Na most mit tesznek a szőlőmunkások, testvéreim? Mit tesznek a követekkel? Fellázadnak a gazda ellen, és az ő követein bosszút állnak. Azt olvassuk, hogy az egyiket megsebesítik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik, és ha jönnek még többen szolgák, azokkal is hasonlóképpen bánnak. Ezek az emberek, mintha elfeledkeztek volna magukról. Mintha elfeledtették volna azokat a tulajdonviszonyokat, amelyek a gazda és ő közöttük fennállnak. Testvéreim, közben rácsodálkozhatunk a mi Istenünkre, hogy milyen hosszú tűrő. Emberi számítás szerint azt gondolnánk, hogyha ezek az emberek ellene szegülnek Istennek, az emberi gonoszság növekedésével egyenes arányban az Isten jósága is csökkenni fog. És azt látjuk, hogy Istennek egészen más a módszere. Ahogy növekszik a bűn, a kegyelem annál inkább bővölködik. Olvassuk Pál apostolnál. A szeretet kibeszélhetetlen, hosszú tűrésével akar a mi Istenünk győzni, az ember kibeszélhetetlen önzésével és hálátlansággal szemben, illetve ezek fölött. Isten a bűn ellen szeretete fokozatos bevetésével harcol. Szeretetének új tartalékát veti be a bűn elleni harcba. Hogyan? Úgyhogy saját fiát küldi el ebbe a világba, a magukról megfeledkezett munkásokhoz. Testvéreim, a munkások a fiút se becsülik. A munkások a fiú ellen is fellázadnak, megölik, kivetik a szőlőskerten kívülre, és megölik. Testvéreim, felmerül a kérdés, hogy mi hogyan fogadjuk Jézus Urunkat? Hogyan fogadod be őt? Befogadod-e a szívedbe? Befogadod-e az ő üzenetét? Befogadod-e az ő akaratát? Befogadod-e, hogy bejelenti általa Isten a maga igényét? Hogyan fogadod Jézus Krisztust, az örököst, aki által te is, én is örökös társai lehetünk a mi Istenünknek? Kicsoda neked és nekem Jézus Krisztus? Isten újra és újra emlékeztet minket az ő igéjében, hogy ő belehelyezett minket ebbe a csodálatos szőlőskertbe, ebbe a világba. És ebben a világban ő sok széppel és jóval is megajándékozott minket, és a legnagyobb ajándéka, hogy megváltott bennünket Jézus által az örök kárhozattól. Mit kér tőled és tőlem? Azt kéri, hogy adjuk át a mi szívünket és lelkünket Jézus Urunknak, és Jézus által ő neki. Ahogy Kálvin János is elmondja, szívemet égő áldozatul adom az Úrnak. Na most, amikor Isten kér, akkor nem megszegényíteni akar bennünket, hanem hallatlan gazdagságot ígér nekünk. hiszen legcsodálatosabb az evangéliumban az a vers, akié a fiú, azé az élet. De ebben, szeretteim, az is benne van, hogy aki elveti a fiút, az az életet is elveti. Az örök életet is elveti. A példázatban ugye kérdés, hogy mit tesz a gazda a szőlőmunkásoknak. Azt olvassuk, mint gonoszokat, gonoszul elveszíti őket, és a szőlőt másnak adja. Testvéreim, Jézus az élet. Ő a szegeletkő, ahogy olvastam, az Isten lelki templomában, lelki épületében, és nem csak egy alkatrész a sok közül, hanem a legfontosabb. A legfontosabb, aki összetartja Isten lelki házát, legfontosabb az üdvösséget szempontjából is, összekapcsol bennünket az Atyával, és oda kapcsol bennünket az örök élethez és az üdvösséghez. Igen, Jézus Krisztus, mint a szegelet feje, mint a legfontosabb a szegeletkő, Jézus az örök életre megtartó erő. Mindnyájunk számára rajta kívül nincs más. Testvéreim, áldjuk is Istenünket, érthetetlen jóságáért, hogy nap mint nap jön utánunk, napról napra megszólít az ő igéjében. Azt akarja, hogy mi vele legyünk, a Jézusi úton járjunk. A szőlőskert termését ne csak élvezzük, hanem adjuk vissza azt, ami az övé, és adjunk másoknak is belőle. Testvéreim, ne felejtsük el, az életünket arra kaptuk, hogy szolgáljunk a mi Urunk dicsőségére. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 118. zsoltárnak a 11. versét. A 118. zsoltárnak a 11. versét énekeljük. Ekkő, amit a házépítők ítéltek megvetendőnek, az épületbe helyeztetik. A 66. zsoltár dallamára megy az ének. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a csodálatos példázatot. Megtanulhattuk ebből, hogy a szőlőskert nem a miénk, hanem a te atyád ajándékozta nekünk veled együtt, hogy ebben veled együtt teljék a mi örömünk, veled együtt gyűjtögethessük a javakat, és a mi szolgálatunkat, vissza is szolgálhassuk neked azt a részt, amit te elkívánsz tőlünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kert összkomfortos. Elmondtad nekünk, hogy mindent belehelyezett a mi atyánk ebbe a kertbe, ami a mi javunkat, biztonságunkat és megmaradásunkat szolgálja. Jézus Urunk, köszönjük neked, hogy még bűnbánatra is indítasz bennünket, hisz sokszor magunkra ismerünk. Mi vagyunk a hálátlan, önző szolgák, akik talán nem akarjuk visszaadni azt, ami neked jár, nem akarunk visszaadni valami csekélységet abból a sok-sok ajándékból, amivel elhalmoztál minket. Ó, hadd indítson bűnbánatra valóban a te evangéliumod, a te beszéded, a te példázatod, hogy ne felejkezzünk el az ajándékozóról. Ne csak az ajándékok legyenek kedvesek számunkra, hanem az ajándékozó mennyei atyánk is legyen nagyon fontos a mi számunkra. Köszönjük, hogy te a te életedet is hajlandó voltál átadni azért, hogy mi gonosz szőlőmunkások megtérjünk, és az átok helyett az áldást örököljük. Köszönjük a te áldozatodat, amelyet el nem mondhatunk, fel sem mérhetünk, az egyetlen tökéletes áldozatot, amellyel megbékéltettél bennünket az atyával, békességet szereztél keresztednek vére által. Úr Jézusunk, maradj velünk, és írd szívünkbe mindig ezt az áldozatot. Vonj közelebb magadhoz, atyádhoz, minket is, egymáshoz is. Kérünk téged, a te áldásod kísérjen bennünket, a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, mint áldott orvos légy ott a betegágyok mellett. Az örömöket hordozókkal légy ott, a gyászt viselőknek mondd el, hogy te élsz, és mi is élni fogunk. Úr Jézus Krisztusunk, kérünk téged, hogy légy ott a gyülekezet pásztorával és kedves feleségével, családjával együtt is, pásztorunkkal, aki most érkezik haza a mi országunkba, jön haza a gyülekezetbe, áld meg az ő további szolgálatait, és áld meg azt, amit visszaad neked, mind abból a sok jó ajándékból, amit kapott tőled, és adja a gyülekezetnek is. Áld meg bennünket önmagaddal, Jézus Krisztus Urunk, te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az egyházközség vezetősége nevében hálás szívvel köszönünk minden imádságot és minden anyagi áldozatot is, amellyel egyházunk lelki és anyagi életét igyekeztek segíteni. Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Testvéreim, szeretettel hirdetem a következőket. A házas páros alkalom most ma nem lesz megtartva, hanem a következő vasárnapon, tehát mához egy hétre, március 16-án délután 4 órakor. Ezzel kapcsolatosan még majd a jövő vasárnap közzéteszi lelkipásztor testvérünk a hirdetést. Tehát a házaspáros alkalom most ezen a vasárnapon elmarad. Hétfőn nyugdíjas délután lesz 14:30-tól a gyülekezetben, holnap március 10-én. Március 13-án, csütörtökön este 19:00, tehát 19 órától a keresztény fiatalok rendezvényére kerül sor. Előadó lesz Füzesi Judit testvérünk, aki szokta ezeket a rendezvényeket vezetni. A téma a keresztény hit és a betegség elhordozása. Helyszín itt az újszegedi református gyülekezet. Szeretettel várunk minden testvérünket, keresztény fiatal testvérünket erre a rendezvényre. Tehát még egyszer mondom az időpontot. Március 13-a csütörtök este 19:00. Urunk legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekként énekeljük a 206. dicséretnek az első 6 versét. Tehát a 206. dicséret első 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Utána a nemzeti imádságunkat énekeljük, majd fogadjuk Istenünk áldását.
Thank you.
mind ezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó, üdvözítő Jézus Krisztusunknak megismerésében, ő neki legyen dicsőség most, és mind örökkön, örökké is. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.